Féltékenység, hűség, szexualitás a párkapcsolatokban. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre hívjuk mi is hallgatóinkat jövő pénteken délután 6 órától itt a Kultúrpalotában lehetünk részesei mindennek. Soma Mamagésa, az a Spitzer Gyöngyi lesz az előadó, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, Isten hozott!
Jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok minden hallgatónak, szép reggelt!
Itt mondtam neked még mikrofon előtt, hogy ugye a féltékenység a mai műsorunk témája is, és hogy sokan írnak, mert hogy sok embert foglalkoztat ez a kérdés, bennünket meglep, de téged azt gondolom, hogy nem. Bár azt gondoljuk, hogy tabu téma, maga a féltékenység, a hűség és úgy egyáltalán a szexualitás. Te mi mindent tapasztalsz? Évtizedek óta foglalkozol már ezekkel a kérdésekkel.
Azt, hogy az egyik legmegnyomorítóbb jellemzője a párkapcsolatoknak, és hogy igazából nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. Tehát ugye én több ezer ember levelét elolvastam, több mint 4000 ember levelét, a nőklapokát és nőklapját, illetve az újegyensúly.hu oldalamon is van, volt ilyen mamagés a válaszolrovat, illetve több mint 3000 ember személyesen meghallgattam, tehát egy elég nagy merítés tükrében mondom ezt, és a saját tapasztalatom alapján is, mert én is megéltem, nagyon-nagyon izgat az, hogy egy érzés mögött milyen mintázat, milyen mélyebb ok van. Milyen oka van annak, amikor valaki már túlzottan féltékeny. Jó, ismerjük szerintem a felszínes okokat, hogy biztos önbizalomhiányos, nem bízik magában eléggé, egyáltalán bizalomhiány van benne. Nem tudjuk azt, hogy nagyon sokszor a másik elvesztésétől való félelem, mert tulajdonképpen a legvégső pontja a féltékenység okának az, hogy félek, hogy teljesen kicsábul belőlem a másik, elhagy, az gyakran egy korai anya-gyerek kapcsolat szeparációs probléma. Tehát túl hamar leválasztott gyerek, aki túl hamar otthagyott, vagy be kellett tenni mondjuk a bölcsődébe, vagy óvodába az anyukának minimális beszoktatással. No, de a lényeg az, hogy ki lehet deríteni az okot, tehát ma már vannak módszerek rá, és nem csak ki lehet deríteni egy túlzott féltékenység okát, hanem ezt fel lehet oldani, meg lehet gyógyítani, és valójában minden rossz érzés értünk való lehet, mert minket erősít. És azt még hozzáteszem, hogy minden előadás számomra a pillanatban születik meg. Tehát, hogy én hiába megyek egy szépen megért vázlattal, mert mindig érkezek egy vázlattal, mert ívemániás vagyok. Tehát nagyon fontos, hogy legyen egy íve, honnan, hova jutunk el. De megérzem az adóbevő csápjaimmal, leveszem, hogy abban a térben mi kell, és közvetlenül az is lejött az elmúlt napokban, hogy biztosan tudom, hogy lesznek olyan emberek, akik eljönnének, de még annyi megfelelni vágyás van bennük, és annyi félelem, és annyi lefolytás, hogy azért nem jönnek el az előadásomra, mert benne van a szexualitás szó. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ez ott szépen jellemzőbb, mint itthon. Tehát jaj, mit fog gondolni majd rólam, ha nem tudom, utcában lakó, hogy én ilyen előadásokra járok egy ilyen nőhöz. Hiszel, ilyen érzem, tudom, mert boszorkány vagyok, és az adóbevőim már levették. Hát az a helyzet, hogy valójában el kell, hogy mondjam azt a tényt, hogy valójában egyetlen hűség létezik, az önmagunkhoz való hűség. Minden más hűség csak ebből fakadhat. És én nem fogok pálcát törni sem azok fölött, akik több emberre vágynak, azok fölött sem, akik esetleg csalják titokban a társukat, és nem fogom kijelenteni, hogy hűség mindenek fölött, de az sem, hogy legyél ilyen, olyan vagy amolyan, hanem én elmondok tapasztalatokat, a tetteink lehetséges következményeiről mesélek, sztorizok, és aztán szépen mindenki a saját véleményére hallgatva dönt. Tehát egy elég széles, őszinte és izgalmas, egy intenzív svédasztalos svédasztalos kínálatot nyújtok, ami szerintem azért fontos, mert Mert annyira csodálatos rendszer az emberi test, hogy minden önmagunknak ejtett hazugságunk, minden önbecsapásunk megjelenik a testben betegség formájában. Van olyan, hogy akár baleset útján is. Tehát, hogy tulajdonképpen nem lehet magunkat becsapni, nem lehet büntetlenül magunknak hazudni, elfolytani, és én ebben próbálok segíteni a saját tapasztalataim, meg hát az a több ezer ember tapasztalata alapján, amit az elmúlt, hát most már a gyógyító mi munkám azért egy 20 éves, igen, múltra tekint vissza ennek a tükrében.
Bizonyára nem véletlen, hogy ez a három jelenség egy címben van jelen, a féltékenység, a hűség és a szexualitás. Vajon hogyan befolyásolják egymást ezek a jelenségek, vagy ezek az érzések a mi életünkben?
Ha egy kapcsolatban van egy jól működő szexualitás, ami jól működő alatt értem az intimitást is, hiszen az egésznek az az alapja, in team, vagyis csapatban, vagyis ez a csapat, a csapatban az a jó, amikor egyé olvadunk. Tehát van ez a lelki egyé olvadás, és a lelki egyé olvadásból jövő testi egyé olvadás, akkor az egy olyan stabilitást ad a kapcsolatban, ami miatt van egy bizalom. De amikor nagyon gyakori az, hogy az egyik többet kíván, mint a másik. Amikor nem éli meg a bármelyik fél, akár a férfi, akár a nő, akár a férfi férfi, akár a nő-nő. Tehát egy kapcsolatból az egyik fél nem éli meg azt, hogy ő vágyott, hogy őt igazán kívánják, vagy valamiért nem tud jelen lenni. Tehát meg ott van a teste, de közben kattog az agya, úgymond házastársi kötelességből, akkor nyilván fel fog merülni azt, hogy elég vagyok-e a másiknak. És elkezdem félteni ezt a kapcsolatot, hogy vajon, ha én nem vagyok elég, akkor kikacsingat-e a kapcsolatból a társam.
És nyilván, ahogy minden ember más, úgy minden kapcsolat is más, és másként épül fel. Egy-egy ilyen előadásban, hát nem tudom, lehet, hogy tanácsokat osztogatni nagyon nehéz, ugye főleg általánosan, de...
Megoldási kísérleteket.
Nem fogok tanácsokat osztogatni.
Hogyan kell elképzelni, igen?
Nem fogok. Ezt az előbb mondtam, hogy se pálcát törni nem fogok, mert se azt nem fogom megmondani, hogy mi a tuti. Tehát én nem szeretem a tuti megmondást, mert pont azért, amit te mondasz, hogy minden ember egyéni. Hát tudjuk jól, nincs két egyforma új lenyomat, nincs két egyforma lelki mintázat. Ami az egyik kapcsolatot fölemeli, az a másik kapcsolatot lehúzza. Van olyan például, és ezt a saját tapasztalatomból tudom, 33 éve vagyok a férjemmel. Van olyan, hogy egy harmadik személy szükséges ahhoz, hogy megmaradjon a kapcsolat. Van olyan, hogy egy szerető menti meg a kapcsolatot. Olyan, hogy egy másik ember miatt megy tönkre a kapcsolat, abban én nem hiszek. Tehát, hogy aki mondjuk úgy, hogy a tudatosságban felébredt ember, akkor az már nem leveszi a miatta lemezt. Egyébként erről mélyebben fogok majd beszélni, mert Erdélyben lesz egy másik előadásom. Csíkszeredán, aminek az a címe, hogy a tudatosság jelentősége ebben az intenzív változásokat hozó új korban. Ott annak ez lesz a témája, hogy mit jelent a tudatosság, mit jelent az, hogy egyáltalán felébredt vagyok, az, hogy már nem hárítgatok más, hogy miatta hagyott el. Ugyan már nincs ilyen, hogy miatta. Hanem ha Kati, Laci, Erzsi, Tamás, akkor majd János, Imre vagy Julcsi miatt. De nincs miatta. Nem azt mondom el, hogy a tuti a hűség és mindenek fölött, vagy a mennyire rossz a megtalás, de hogy ezeket a nem valóság alapú kijelentéseket, ezeket én mellőzöm. De törvényszerűségekről, tapasztalásokról, amik hát vannak törvényszerűségek nyilván, azokról fogok beszélni. És egyébként sok humorral, nevetéssel, és igen, hát nyilván kendőzetlen őszinteséggel.
És azt hiszem, hogy egészen új perspektívákat fogsz te nyitni itt az érdeklődők előtt, hiszen nagyon sok ördögi körbe tudunk mi belekerülni, és azt hiszem, hogy a neveltetésünk, a közegünk, vagy azok a társaságok, amikben mi szocializálódunk, elég szűk látókörűek is tudnak lenni, és azt gondoljuk bizonyos dolgokról, hogy azok csak úgy tudnak működni, ahogy mi elképzeltük, holott ennek rengeteg aspektusa lehet.
Hát nagyon jól mondod, és most van a lebomlási időszak. Látjuk jól, hogy egy csomó olyan hitrendszer, sőt, hát most már a gazdaság, a tudományban, a pénz területén, az egészségügy területén, az oktatás területén sorra bomlanak le, esnek szét azok a dolgok, amikben eddig akár több száz, vagy akár több ezer évig hittek, akár a Biblia értelmezésétől, akár a patriarchális időszaktól kezdve, ami azért Erdélyben még mindig nagyon erős a patriarchális felfogás, tehát ott azért még ehhez van egy nagyon erős ragaszkodás. De az a helyzet, hogy jelenleg egy hatalmas átrendeződés és megújulás előtt vagyunk, és igen, még egyszer mondom, ez a hitrendszerek lebomlásának az időszaka, vagyis nap mint nap feltehetjük a kérdést, hogy ez tényleg igaz? Ez az igazság, vagy eddig ebben hittünk, hogy ez az, és emiatt ragaszkodtunk az ezzel járó következményekhez.
Nagyon félelmetes ennyire új szempontok előtt állni. Az az igazság, hogy az ember néha ragaszkodik a megszokott, nem túl jó formáihoz, hitrendszereihez, mert abban biztonságban érzi magát, abban kényelmesen mozog.
Hát ez 100%-osan így van, ez nagyon jellemző, ez nagyon emberi, kevésbé komfortos, de az a tuti, az a biztos, az a már ismert, mint a szűzhóba taposás, de az a helyzet, hogy most jelenleg, és már egy kicsit megint hajazok a Csíkszeredai előadás témájára ezzel, hogy jelenleg mi az a generáció vagyunk, a híd generáció, akik megyünk át egy hídon, egy régi világból, egy új világ felé, az új világ még nincs itt, azt meg fogja még előzni egy káosz, de ebben most nem megyek bele, megyünk át a hídon, és szűzhóba taposunk. És még egyszer mondom, mi itt Magyarországon még inkább, mint ott Erdélyben, mert azt gondolom, hogy azért is nehéz Erdélyben a patriarchális gondolkodást és az ahhoz való ragaszkodást elengedni, mert annyira nehéz lehet a magyar identitást Románián belül megőrizni, hogy emiatt minden nemű változás félő, hogy az egy ilyen szétesést okozhat. De közben meg, mivel nekem tavaly is volt táborom Pocsondon, és idén is lesz, június 14-én indul, és képzeljétek, a tavalyi táborban csak onnan Erdélyből érkező magyar nők voltak, 32-en, és azért sokat beszélgettem velük, mert ilyen kíváncsi természetű vagyok, és elmondták, hogy ők ettől szenvednek. És voltak a velem korabeli nők is, ugye én már egy 57 éves vagyok, nekem a lányom már 30, a fiam 32 lesz, akik elmondták, hogy a lányuk ezért ment el Erdélyből, mert ő már nem bírta ezt a fajta gondolkodást, hogy a férfi és a nő nem teljesen egyenjogú és egyenrangú. Tehát, hogy vannak információim. Mondom, én egy alapvetően egy nagyon-nagyon tapasztalatra építő ember vagyok, és ráadásul kíváncsi, szeretek megérteni. Tehát, és megértem, hogy ezt a ragaszkodást. És megértem, hogy nem lehet könnyű ott ezt a magyar identitást megtartani. Együtt értek az ott élőkkel, férfiakkal, nőkkel. Tehát valóban ez a változás, ahogy mondod, ez ebben van egy félelmetes is. De közben meg olyan szintű kiegyensúlyra törekvés van, tehát az azt jelenti, hogy olyan mélyről jövő belső pszichodinamikai mozgató erők, hatalmas erők hajtják a változást, amik törvényszerűségből fakadnak. És most itt belemehetnek a kiegyenlítődés törvényébe, de ez most nem ennek a reggeli műsornak a stílusához illő.
Ugye említetted, hogy te nem kínálsz megoldást és tanácsokat sem osztogatsz, akkor mi az, amiben meg tudod erősíteni azokat az embereket, akik válaszokat keresnek?
törvényszerűségekről és tapasztalásokról fogok mesélni. Arról, hogyha ezt választod, annak ilyen következményei lehetnek. Ha ezt választod, ilyen következményei lehetnek. Illetve, hogy hogyan lehet kapcsolódni a saját lelkünkhöz, és miért érdemes tőle tanácsot kérni. Illetve amiről még beszélni fogok, és ez nagyon fontos, hogy mik a szexualitás útjai. Tehát ugye a szexualitás meg lehet élni, el lehet folytani, fel lehet emelni, tehát át lehet alakítani, sőt, egy részét érdemes is átalakítani, mert mindenfajta kreativitás és teremtés az valójában a szexuális energiából jön, és hogyan lehet a vágyat akár hevíteni, és hogyan lehet akár hűteni. Én egy nagy libidójú, most már sokat felidült, de egykor zabolátlan batkanta voltam, és hát a saját libidómon kísérleteztem folyamatosan, hogy hogyan lehet ezt emelni, hogyan lehet csökkenteni, hogyan lehet átalakítani. Tehát erről is fogok beszélni. És nem csak, itt már nem csak a saját tapasztalataimról, hanem kapott módszerekből, akár a jóga, akár a tantrikus útból. Tehát vannak technikák, eszközök is, amiket átadok.